Tömeges zavargások és tiltakozások vannak Kínában. A beszámolók szerint több ezren tüntettek a COVID-korlátozások ellen. A kínai zavargások globális hatásairól Demko Attilával, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjével beszélgetünk.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük talán azzal, hogy mi az aktuális helyzet, hogyan látja, hogy áll a szomszédban a háború.
Az ukrajnai háború az jelenleg egy olyan fázisban van, amikor nem lehet megmondani tényleg, hogy mi a következő lépés. Mind a két fél offenzívára készül a télen, de hogy ki fog előbb lépni és ki lesz sikeresebb, nem lehet megmondani. A Ukrajna egy nagyon sikeres őszön van túl, még Oroszország komoly veszteségeket szenvedett el, de nem látható az, hogy az orosz mozgósítás, illetve az orosz erőknek az összpontosítása milyen eredményt fog elérni. Mindenképpen egy nagyon forró tél lesz Ukrajnában, tehát nem látszik azt, hogy politikai megoldás közel lenne, bár vannak ilyen tapogatózások, tehát valamilyen katonai döntésnek születnie kell elsősorban a Donbaszban.
Sokan azt mondják, hogy ez ilyen kvázi vihar előtti csend. Mi az ön szakmai véleménye?
Hát nézd, ahogy mondtam, felkészülés van, vannak harcok, azért vannak kifejezetten kemény harcok, különösen Szvatovek környékén, tehát Luhansk megyében, de tényleg van egy vihar előtti csend, nem tudjuk, hogy a Hersonból kivont orosz erők azok csak védekeznek-e, vagy valamilyen, ugye ezek jó erők, ezek az orosz hadsereg elit erői, vagy valahol támadásra készülnek. Ugye Szvatova környékén az ukránok támadnak, Bakhmut környékén pedig az oroszok. Mind a kettő pont az elmúlt napokban tette egy-egy fontos előrelépést. Ugye Szvatova elesik, akkor Észak-Luhansk kerül veszélybe az oroszoknak, ha Bakhmut, akkor pedig a Donbasz az ukránoknak. Tehát nem lehet tudni, mert mondom, mind a két helyen rendkívül kiélezettek a harcok, egyik fél sincs olyan fölénybe, amitől előre lehetne jelezni az eredményt.
Minden mindennel összefügg, szoktuk mondani, no de pláne, hogyha mondjuk háborúról vagy biztonságpolitikáról van szó, mindeközben tömeges zavargások és tiltakozások vannak Kínában. Ott mi történik, és hogyan függ ez össze a jelenlegi háborús helyzettel?
Hát ugye Kínában a COVID kezdetekor rendkívül szigorú intézkedések születtek, tehát gyakorlatilag egész városokat zártak be, szó szerint a lakásaikba, ami akkor indokolható volt, tehát 2020-ban indokolható volt, ugyanis nem tudtuk, hogy a COVID az egy ezrelékét töri meg az embereknek, egy századát, vagy akár százból 10 embert. Tehát nem tudtuk, hogy mennyire súlyos, hogy ez egy influenza-e, vagy egy spanyol láthat. Ma már tudjuk, hogy ez az influenzánál azért jóval veszélyesebb betegség, de a spanyol láthánál jóval kevésbé veszélyes. Nagyjából a 0,5%-ára lehet halálos egy társadalomnak, ez is nagyon nagy egyébként. Tehát Kína fenntartott egy olyan intézkedés sort, ami egy nagyon súlyos betegség esetében indokolható lenne, de a COVID esetében már nem, és ez rendkívüli frusztrációkat okoz, hiszen az embereknek az élete már évek óta korlátozott. Ráadásul ez a gazdaságra is kivetül, tehát ebben az évben a kínai növekedés 3% körül lesz, még az elmúlt évtizedek átlaga inkább a 10% körüli. Tehát van egy gazdasági csökkenés, van egy belső társadalmi frusztráció, ugye Xi Jinping tovább fog kvázi uralkodni Kínán, amit sok fiatal értelmiséginek nem tetszik, tehát hogy a két ciklus után egy harmadik ciklusra is megválasztották, tehát ebből áll össze egy olyan társadalmi frusztráció, ami az elég szokatlan méreteket öltött Kínában az elmúlt napokban.
Ez valóban szokatlan egyébként, mert hogy Kínáról, hogyha beszélünk, akkor ott, hogyha arról van szó, hogy bármilyen zavargás van, vagy mondjuk a politikával ellentétes vélemény, akkor azt nagyon gyorsan leverik.
Hát most is nagyon úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan elviszik azokat az embereket, akik mondjuk Xi Jinping nevét a szájára veszik, de az mindenképpen szokatlan, hogy nem helyi vezetők ellen tiltakoznak, hanem a legfőbb vezető ellen. Volt persze már ilyen az elmúlt években is, de ennyire kiterjedten nem. Inkább az ellenállás eddig a kisebbségek által lakott területekre volt jellemző, elsősorban az ujgur területekre vagy Tibetre, de ez itt most Shanghaiban, Pekingben is megjelenik ez az ellenállás, tehát a han többségi lakosság által lakott területeken is. Tehát láthatóan forrong valami, de a kínai állam rendkívül stabil. Tehát ez a kínai rendszer nagyon stabil, van legitimáció, van egy nacionalista legitimációja is, tehát ez a kínai kommunista párt az nem egy antinacionalista párt, hanem beépítette magába a kínai nemzeti érzést, ami nagy erőt ad neki, tehát nem mondanám, hogy ez egy vízválasztó, de mindenképpen egy érdekes, feltűnő jelenség.
Mindeközben mi Kína szerepe a háborúban?
Kína bizonyos értelemben a csendes társa Oroszországnak, tehát ugye Oroszország és Kína is a kihívója a nyugat dominálta rendszernek. Egy olyan rendszernek, ami az elmúlt pár évszázadban, 2-3 évszázadban alakult ki, és alapvetően a nyugati államok határozták meg a játékszabályokat. Oroszország egy fegyveres kihívást indított ezzel szemben Ukrajnában, Kína viszont egy átfogó politikai-gazdasági kihívást indított el már évekkel ezelőtt. Tehát ilyen értelemben van egy szövetség Oroszország és Kína között, de azért Kína nyíltan, teljes nyíltsággal nem áll be Oroszország mögé, tehát nagyon sokszor tartózkodik, nagyon sokszor felemásan áll a kérdéshez, de azért azt látjuk, hogy alapjában véve inkább támogatja Oroszországot, mint sem akadályozná. Tehát ez Kína szerepe. Kínának is érdeke az, hogy az Egyesült Államok gyengüljön, Európa gyengüljön. Az a katonai potenciál, ami most elporlad, mert azért nyugati katonai potenciál is porlad el Kínából, ugye ezrével küldött ez katonai felszerelést a nyugat, az Kína ellen már nem használható, tehát ilyen értelemben Kína számára ez egy jó háború is tud lenni, tehát az, hogy a nyugati erőket leköti Oroszország, miközben ő építheti saját erejét.
Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője. Köszönjük, hogy összefüggéseiben magyarázta a helyzetet. Szép napot!
Köszönöm szépen!